Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvéreim, pünkösd második napi Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 374. dicséretünket. A 374. dicséretünket mindegyik versével énekeljük. A 374. dicséretünk első verse így kezdődik. A pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték. Imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk, hogy szent lelkedet elküldted, hogy általa velünk legyél, vezess, taníts, bátoríts bennünket. Kérünk téged, hogy ma is add nékünk a te lelkedet. Kérünk arra, hogy általa oktass, légy velünk, taníts, vezérelj bennünket, hogy a te útaidon járhassunk. Újíts meg bennünket szent lelked erejével ezen a pünkösd másodnapi Isten tiszteletünkön. Mi pedig készek vagyunk téged imádni, áldott Jézusunk, együtt az Atyával és együtt a Szentlélek Istennel. Legyél örökkön örökké, dicsértetve, magasztaltatva a mennyek országában és itt a földön is a te néped az egyházad által, és benne általunk is. Kérünk téged, hogy légy közöttünk, áld meg, szenteld meg mai ünnepünket is. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk Pál apostolnak a Timóteushoz írt második leveléből, a második levél első részéből, a 6. verstől a 8. versig terjedő szakaszból. Tehát Pál apostolnak a Timóteushoz írt második levele, első részében, a 6. verstől a 8. versig terjedő szakaszban így olvassuk Isten igéjét. Minek okáért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, mely benned van az én kezeimnek ráttétele által. mert nem félelemnek lelkét adott nekünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét. Ne szégyeld hát a mi Urunk bizonyságtételét, se engem az ő fogját, hanem együtt szenvedj az evangéliumért, Istennek hatalma szerint. Bizonyára minnyáján kirándultunk már, és átéltük, hogy milyen jó egy-egy forráshoz érve jót kortyintani a friss vízből. A felolvasott igerészt olvasva a Szentlélek Isten tűnt fel úgy előttem, mint egy forrás, mégpedig az erő, a szeretet és józanság forrása. Ezek jellemzik őt magát, de egyúttal ő ezeknek forrása is, és akiknek ő ezeket adja, azt képessé teszi arra, hogy erővel, szeretettel és józanul gyakorolja karizmáját. Hirdesse szenvedések árán is Jézus keresztjének evangéliumát, és vállalja a hívő testvéreket. A felolvasott bibliai részben Pál apostol éppen erre a három dologra buzdítja fiatalabb munkatársát római börtönéből. Tehát elsőként arra, hogy az Isten kegyelme ajándékát gerjessze fel, vagyis hűségesen gyakorolja az egyház vezetését és tanítását, gyakorolja a lelkipásztori hivatalát ott Efézusban. Másodszor arra, hogy ne szégyelje az Úr Jézusról szóló bizonyságtételt, az evangélium hirdetését. Harmadszor arra, hogy álljon oda a fogoly Pál apostol, illetve a szenvedő lelki testvérei mellé. Valószínűleg azért kellett Timóteust ezekre biztatnia, mert értesülései szerint lelki gyermeke ezekben a ténykedésekben nem tanúsította már a kívánt álhatatosságot és szorgalmat. Mégpedig azért nem, mert megijedt. Elfogta a félelem. Úgy tűnik a Timóteushoz írt levelekből, hogy amúgy is félénk természetű volt, de amikor hallotta, hogy Pálnak és másoknak milyen viszontagságokon kell átmenni, sőt, Timóteus talán maga is tapasztalt ilyeneket, bizony megijedt és félni kezdett a szenvedésektől. És ez a félelem rossz tanácsadó volt. Előidézte benne, hogy az Úrtól kapott gyülekezeti vezetői szolgálatából kezdett visszahúzódni, Jézus Krisztus evangéliumát se hirdette már a régi tűzzel, és a szenvedő Páltól is kezdett elhúzódni. Éppen azért, hogy Pál újra felbátorítsa őt, és rábírja korábbi magatartása gyakorlására. Emlékezteti arra, hogy a Szentlélek, akiben részesült, nem félelmet gerjeszt benne, hanem mivel az erő, szeretet és józanság lelke éppen ezeket gerjeszti fel, ezeket indukálja Timóteusban is. Persze nem csak Timóteusnak, hanem nekünk is nagy szükségünk van erre az apostoli emlékeztetésre. Mert meg lehet, hogy nekünk is félénk a természetünk, könnyen megijedünk, és bizonyos kedvezőtlen külső körülményeket látva, vagy hallva, vagy ezeket netán átélve, minket is elfog a szorongás, az aggodalom, a félelem, és a félelem minket is arra tanácsol, hogy elhanyagoljuk a lelki szolgálatunkat, alábbhagyjunk Jézus evangéliumának bátor hirdetésével, és elhúzódjunk a hívő testvérek mellől, akik éppen talán szenvednek Jézusért. Hát, lelki enerváltságunk orvoslása érdekében nekünk is emlékezni kell arról a tényről, hogy nem a félelem vagy csüggedés lelkét kaptuk Istentől, hanem az erő, szeretet és józanság lelkét. Ő a pünkösdi lélek, aki ma is bennünket is megújít az Úrtól nekünk adott kegyelmi ajándék gyakorlásában, az örök evangélium szenvedések közt is vállalt hirdetésében és hívő testvéreink vállalásában. Nézzük most a Szentlélek Istennek ezt a három nagy ismérvét, illetve ajándékát, amivel kiűz belőlünk minden félelmet, és megújítja szívünket, szolgálatunkat, missziói, evangelizációs életgyakorlatunkat, illetve testvéri kapcsolatainkat is. A Szentlélek először is tehát a megerősítés lelke. Bizonyára nem véletlen, hogy Pál a Szentlélek első ismérveként éppen az erőt említi. Idézzük fel itt magunkban azt a bibliai igazságot, hogy az élő Isten, az erős Isten. Számtalan helyen olvasunk erről a Szentírásban. Az erős Isten uraknak ura. Vagy örvendezzetek az erős Istenben. Jósafát király imádsága, Uram, a te kezedben van az erő és a hatalom, és senki sem állhat meg veled szemben. Mindezek arról tanúskodnak, hogy nekünk erős Istenünk van. Az Atya, Fiú és a Szentlélek az erős Isten. Amikor Isten megjelente földön Jézus Krisztusban, Jézus Krisztusban manifesztálódott, kézzel foghatóvá vált ez a nagy isteni erő. A názáretiek csodálkoztak, amikor látták, hallották őt, hogyan működnek ebben ezek az erők, mikor ismerjük apját, anyját, testvéreit. Kicsoda ez, hogy ilyen erő van benne? Vagy amikor olvassuk a vérfolyásos asszonyról szóló történetet, abban azt találjuk, hogy amikor ez a gyógyíthatatlan asszony hozzáért hittel hátulról Jézus ruhájához, erő áradt ki belőle, ami meggyógyította őt. Jézus Krisztus ezt az erőt adta tanítványainak is, amikor először kiküldte őket a róla való bizonyságtételre. Erőt és hatalmat adott nekik. Ennek az erős Istennek nem csak a Fiú Isten tagja erős, hanem a Szentlélek Isten tagja is erős. Ő az erő lelke, és ő az, aki képes erőt, lelki erőt, bátorságot önteni hívő lelkekbe is, kiűzze onnan a bénító félelmet. Belső lelki erőt ad a szolgálat végzésére, a missziói evangelizációra, a testvérek lelki nehézségek közt való vállalására is. Míg a félelem elgyengít, gyávává tesz, passzívvá tesz, visszahúzódóvá tesz, a Szentlélek pedig megerősít bennünket a nevezett dolgokban. Megsokszorozza állóképességünket, tűrőképességünket, megsokszorozza ellenálló képességünket és teherhordozó képességünket az Úr szolgálatában. Mindig is csodálunk egyes hívőket, most különösen Pál apostolt, hogy hogyan volt képes azt a sokrétű szolgálatot elvégezni az Úrért. Hány és hány kilométert gyalogolt, utazott, eléggé hányatott körülmények között. Hány és hány helyen hirdette az evangéliumot, különböző nyelvű, kultúrájú embereknek. Hány és hány hívő gyülekezet lelki terhét cipelte. Hány és hány egyéni hívőnek a lelki problémáit tartotta számon. Gondozta őket is. A sátán hány és hány alkalommal támadta és kísértette őt. Hány és hány alkalommal volt életveszélyben. Hogyan volt erre képes, kérdezzük. Miért nem húzódott vissza? Hogyan bírta mindezt? A válasz itt rejlik. Az erőforrásban, aki vele volt, mint az erő lelke, és megerősítette őt. Hát veled és velem nem tudja ezt megtenni a Szentlélek Isten? Erőtlenségünkben nem tud megerősíteni bennünket? Mert emlékezzünk arról, hogy Pál ahhoz, hogy átélje a lélek általi megerősítést, meg kellett tapasztalnia a hétköznapi életében is újra meg újra, és meg is kellett vallania saját gyengeségét. Mindkettőt megtette. Megtapasztalta testi-lelki gyengeségét minden nap. És be is vallotta azt, többször utal ezekre leveleiben, kertelés nélkül, szégyenkezés nélkül. Nem azt hangoztatta, hogy ő mennyire erős lelkű és testű ember, hanem éppen ellenkezőleg. És aztán olyanokat mondott, hogy amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. Meg hogy a gyengeségben mutatkozik meg az Istennek az ereje. És ha mi is tapasztalni akarjuk a Szentléleknek ezt a megerősítő munkáját, bizony le kell tennünk annak hangoztatásáról, hogy igenis mi erős emberek vagyunk, csak össze kell szedni magunkat, meg csak egy kis pihenésre van szükségünk, de bízni kell magunkban, hinni kell magunkban, mert hogy ott laknak bennünk az erők. Nem. Oda kell eljutnunk, hogy erőnk magában mit sem ér, mi csak hamar elesnénk. De küzd értünk a hős vezérkit Isten rendelt mellénk. Az Úr az ő népének erőforrása. Ahhoz, hogy ezt kimondjuk, az Úr sokszor megtapasztaltatja velünk testi-lelki gyengeségünket. Elérkezünk a határig. Elérkezünk oda, hogy nem bírom tovább, vagy meddig még, Uram, vagy eddig, Uram. És akkor kiáltani kezdünk. Erősíts meg engem. Ő pedig gyengeségünkben megerősít az ő lelkével. És átéljük, és lassan megtanuljuk, hogy ne a magunk erejére építsünk, hanem az ő erejére. ami nem fogy el, hanem ami naponta megújul. És végre megértjük Pál szavait, amikor azt mondta, hogy amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Mert az Úr ereje az én gyengeségemben lesz naggyá és hatalmassá. És ez nem csak vele volt így, hanem velünk is így lehet. De hogy egy kicsit visszaugorjak még az Ótestamentumban, ha már idéztem Josafát királyt, ő is egy nagyon kritikus élethelyzetbe került, ahol megvallotta gyengeségét. De azt is, hogy az Úrban bízik, és benne látja azt az erőt, amire ott és akkor szüksége és szükségük van, és aztán meg is kapták az Úr lelkének erejét. Így imádkozott. Uram, nálad van az erő és a hatalom? És így folytatta, nekünk nincs erőnk ezzel a nagy sokasággal szemben, mely ellenünk támad. Nem tudjuk, mit tegyünk, de reát tekintünk. Ez nem volt hiába való az ő esetében sem. A gyengeségét bevalló és az Úrra tekintő ember, az Úr erejében bízó ember átéli, hogy megerősítetik a Szentlélek ereje által. Azonban fontos hangsúlyoznom, hogy a Szentlélek úgy erősít meg bennünket, ahogy Ézsaiás próféta könyvében olvassuk. Ézsaiás próféta könyvének 54. részében, a 14. versben azt olvassuk, hogy az igazság által leszel erős. A Szentlélek az igazság lelke. És ahogy Jézus mondta, az Úr igéje az igazság. Az igazság lelke az igazság igéjével erősít meg minket. Ezért kell olvasnunk, hallgatnunk Isten igéjét. És az ige által a Szentlélek megerősít bennünket. Hát ne a magunk erejében bízzunk, hanem valljuk meg végtelen gyengeségünket, harmat gyengeségünket, és kérjük az Úr erejét. De egyúttal olvassuk, hallgassuk hittel az igét, és megerősít minket a lélek. Erősekké tesz az Úrban és az ő hatalmas erejében. És eljutott oda, hova Pált is eljuttatta, aki így szólhatott, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Minden jel arra utal, testvéreim, hogy Isten nem hagyja, hogy akikkel megbékült, és akik megbékültek vele fia érdeméért, azok az emberek erőtlenek maradjanak. A bűnben élő ember erőtlen, akkor is, ha makkegészséges és kigyúrt. Erőtlen. Aki az Úré, az meg lehet, hogy olyan gyengének néz ki, de belülről hatalmas erővel bír. Mert az Isten lelke erősíti gyengeségében. Isten lelke erősít minket a szolgálatra, hívő testvérek közösségében. Szolgáljunk egymásnak örömmel. Nincs olyan erőnk a lelki szolgálathoz, hogy a Szentlélek támogatásáról lemondhatnánk, mondta Calvin. A Szentlélek az, aki megerősít a mi Urunk bizonyságtételének a vállalására. Ugyanúgy, hogy pünkösd reggelén megerősítette a tanítványokat, akik akkor még rettegve húzódtak be abba a szobába, ahol Jézus mennybe menetele után elrejtőztek. Amikor megérkezett a Szentlélek, kijöttek onnan, kiálltak sok ezer ember elé, és elkezdték mondani, hogy Jézus a Krisztus. Abban a városban, ahol azelőtt nem sokkal megfeszítették Krisztust, mint Isten káromlót. Ők ott álltak, és azt mondták, nem, ez a Jézus nem Isten káromló, ő az a mi messiásunk, akiről a próféták beszéltek, akit Isten ígért nekünk. Higgyetek ő benne, térjetek ő hozzá. Urunk bizonyságtételét vállalták a lélek erejével. És a Szentlélek volt az, aki megerősítette őket a szenvedő testvérek vállalására is. Mindig jellemezte ez a keresztjéneket, az első időkben különösképpen. Pál is arra kérte Timóteust, hogy a közös küzdelemben ne vonakodj a társam lenni, ne szégyelj engem. Hát én nem a valami gonosz tétel miatt vagyok itt a börtönben, s várok ítéletre, hanem a Krisztus fogja vagyok. Az ő nevéért, az ő evangéliumáért vagyok fogoly, nem valami gonosz tevő vagyok. És a Pál is odaáll Timóteus mellé a gyengeségébe, és igyekezett lelket verni belé, hogy térjen magához, és végezz azt a munkát, amire az Úr, amivel az Úr megbízta őt. Hát milyen csodálatos, hogy oda állhatnak egymás mellé ma is hívő testvérek a Szentlélek erejével megerősítve. Ez az első dolog, amit Pál apostol különösen is Timóteusnak, meg nekünk is a szívünkre helyez tehát, hogy az Isten lelke, az erőnek a lelke, aki meg tud bennünket erősíteni, a feladataink teljesítésére. De tovább lépek, mert Pál apostol a Szentlélekről azt mondja másodszor, hogy ő a szeretet lelke is. Akik már nagyon képzettek a bibliai görögben, azok tudják, hogy az Új Szövetségben három szó szerepel a szeretet jelentésével. Az egyik a filia, a másik az erosz, a harmadik az agapé. Hát itt az agapéról van szó. Az Új Szövetség szótárában ez az Istennek a szeretete. Az a szeretet, amelyik öröktől való és mindörökké való az Isten szívében, az ő személyei felé, tehát az Atya szereti a Fiút, a Fiú szereti az Atyát, mindketten szeretik a Szent Lelket, és a Szent Lélek is szereti őket, de ez a szeretet az, amely kiárad reánk is, a választottakra, a megváltottakra. A tökéletes isteni szeretet járt Jézus Krisztus személyében itt a földön. Amikor ő itt volt köztünk, akkor ha olvassuk a szavait, nézzük a cselekedeteit, ő teljes volt kegyelemmel, úgy is mondhatom, teljes volt szeretettel. És azt olvassuk, hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Még az ellenségeit is szerette, akikért a kereszten is imádkozott. Ugyanez a tökéletes szeretet rejlik a Szentlélekben is. És ő belőle is ezt sugárzik, és minden megnyilvánulását ez hatja át. És annyira csodálatos, hogy ő adja meg nekünk is, ma is, hogy másokat szeretettel szolgáljunk. Másoknak szeretettel hirdessük az Úr Jézus bizonyságtételét, és arra is, hogy szeretettel vállaljuk a hívő testvéreinket. Ezzel kapcsolatban is el kell ismernünk, hogy magunktól nem tudunk szeretni. Nem tudjuk szeretni a lelki testvéreinket se, az Úr bizonyságtételét se gyakoroljuk igazán szeretettel mások felé. És azt a szolgálatot is, amit végzünk, olykor szeretetlenül gyakoroljuk. Be kell vallanunk, hogy nincs bennünk ez a tökéletes isteni szeretet. Nem hat át bennünket. Ezt bűnbánattal kell újra és újra megvallanunk. És kérnünk kell az Úr bocsánatát, hogy könyörüljön rajtunk, és bocsássa meg nekünk ezt, és ugyanakkor legyen hozzánk irgalmas, és adja meg nekünk az ő lelke által, hogy igazi szeretet töltsön be bennünket. És az hassa át a gyülekezeti szolgálat végzésünket, az evangelizációs munkánkat, vagy éppen a testvéri kapcsolatainkat, a szenvedő testvéreinkkel is. A Szentlélek ezt a szeretetet ugyanúgy, hogy az erőt az ige által adja meg nekünk. A Szentlélek az igével jön, és az igéből érteti meg velünk, hogy Isten mennyire szeret. Öröktől mindörökké. Onnan értjük meg, hogy elment Isten a legnagyobb áldozatig. Fiát adta üdvösségünkért, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. A Szentlélek az igével, az igén keresztül bepillantást enged Isten szeretetébe, és közben tanít minket is ugyanerre a szeretetre, az igazi szeretetre. Szeretetlenségünk megöldöklésére, megtagadására, és az igazi szeretet cselekedeteinek, szavainak a gyakorlására. Éppen Pál apostol a legnagyobb példánk ebben. Ahogy olvassuk az ő történeteit, hát karizmáját, vagy karizmáit végtelen szeretettel gyakorolta. Ige szolgálatait, ahogy hirdette az evangéliumot a pogányoknak, vagy hívőknek is, áthatotta ez a mentő szeretet. A lelki testvéreivel való kapcsolatát, amiben bepillanthatunk éppen a Timóteushoz írt levelek által is, ezt is áthatotta a valódi isteni szeretet. A Szentlélek Isten benne is munkálkodott, és bennünk is munkálkodhat, hogy minket is betöltsön az ő szeretetével. És akkor elkezdjük a lelki adományainkat szeretettel gyakorolni. Nem véletlen, hogy éppen ezzel kapcsolatban írt a Pál apostol az 1 Korintus 13-ban, a szeretet himnuszában, hogy a karizmákat szeretettel szabad csak gyakorolni. Bárkit, bármilyen szolgálatra képesített az Isten, csak szeretettel szabad használni. Különben a szolgálat nem ér semmit. Se a másikat nem építi, se Istent nem dicsőíti. Enélkül bármit teszünk, csak zengő érc, pengő cimbalom, haszontalan semmi, fabatkát nem ér. Szeretettel tölt be minket a lélek, hogy hirdessük Jézus bizonyságtételét. Nem csak a hívők testvéreinknek, mert nekik is ezt kell hirdetni, de a nem hívőknek is. Nem kioktatva, nem felülről, nem lekezelő, nem nagyképűen, hanem szeretettel telve elmondani, hogy mit tett értük Isten Jézus Krisztusban. Miben kell, hogy higgyenek, ha üdvözülni szeretnének. Szeretettel kell a missziót, az evangelizációt is végeznünk. És a Szentlélek az, aki szeretettel tud betölteni a hívő testvérek felé is, akármilyenek is azok. Jézus Krisztus szerint is kulcsfontosságú dolog ez, hiszen azt mondta tanítványinak, hogy szeressétek egymást úgy, ahogy én benneteket. És a világ arról ismeri meg, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy szeretni fogjátok egymást. Hát a lélek tanít meg arról, hogy akár szép, jó helyzetben vannak hívő testvéreink, akkor is szeressük őket, de akkor is, amikor nehéz helyzetben vannak, amikor üldöztetnek, amikor nyomorúság éri utol őket. A lélek tanít meg minket arra, amit így mondunk, testvér szeretet. Annyira csodálatos dolog, hogy a Szentlélek ma is a szeretet lelke, és akik bevallják bűnbánattal szeretetlenségünket, és kegyelemből élnek, azokat megtanítja arra, hogy szeretettel szolgáljunk a ránk bízottaknak, szeretettel hirdessük az evangéliumot minden embernek, és szeretettel vállaljuk hívő testvéreinket is, akármilyen helyzetben vagy állapotban vannak. Lélek segít legyőzni a szeretetlenségünket konkrét helyzetekben is. A szeretetlen indulatainkat, érzéseinket valaki iránt, a gonosz szavak kimondását, a pletykálást, a rágalmazást, a sértéseket. Segít az önző, csak magunk érdekét szolgáló tettek megöldöklésében, és képesít arra, hogy érzések is, de szavak és tettek szintjén is szeressük a hívő testvéreinket. Szeressük az Urat, szeressük még az ellenségeinket. A Szentlélek nélkül tehát nincs erőnk, de szeretetünk sincs. És a harmadik, hogy nincs józanságunk se. De még az a jó, hogy a szeretet harmadszor a józanság lelke. A lélek a józanság lelke. A józanság magát Istent jellemzi. Az Atya, Fiú és a Szentlélek józan. Mindig az igazság talaján áll. Az igazság talaján gondolkozik, érez, szólal meg, cselekszik bármit. És nem jellemzi a józantalanság, a megmámorosodottság. A Szentlélek a józanságnak a lelke, és kijózanítja a hívőket is. Itt is arról volt szó, hogy Timóteus Pál megítélése szerint megmámorosodott. Látva a leá leselkedő szenvedéseket, beijedt. Elkezdett remegni, félni, már-már kétségbe esni, és az elvette a bátorságát, sőt, gyávává tette. Megmámorosodott, ilyen rossz irányba változott meg a jelleme és az életvitele is. Sajnos az Úrtól kapott szolgálatát kezdte elhagyni, az Úr Jézusról szóló bizonyságtételt kezdte szégyelni, sőt, még a hívő testvéreit is szégyelni kezdte az élén Pál apostollal. A félelem elvette a józan ítélő képességét. A lélek volt az, aki kijózanítja őt ebből a megrészegedettségéből, és megadja neki, hogy újra helyesen ítélje meg a szolgálatát is, az Úr evangéliumát is, és a lelki testvéreit is. Csodálatos dolog ez, hogy Isten lelke ma is kijózanít bennünket. És hogyan? Megint csak az ige által. Mindig az igét használja a Szentlélek, ezt jegyezzük meg, alapszabály a Bibliában. Az írott és hirdetett ige által a Szentlélek kijózanítja a megrészegedett embereket, a józanságukat vesztett, megmámorosodott embereket. Ezt igazolja már a pünkösdi történet is. A tanítványok részesülnek a Szentlélekben, és addig féltek, és most hirtelen kijózanodnak, a valóság talajára állnak, és elkezdik nyíltan Jézust messiásként hirdetni a kortársaiknak. Ez az igazság, ez a valóság. Kijózanodtak ők maguk is. És az emberek, akik hallják őket, amikor hallják, hogy nyelveken szólnak, vagyis nem tanult emberi nyelven beszélnek, ezt mondják az emberek, édes bortól részegedtek meg. Ezek megmámorosodtak, ezek nem józanok. És akkor Péter azt mondja, nem részegek ezek, ahogy ti mondjátok, hanem ez, ami történik előttetek, a próféta szavának beteljesülése. És folytatja, és egy csodálatos Jézus központú igehirdetést mond el. Beszél Jézusról, mint meghalt messiásról, de feltámadt messiásról, élőről, aki üdvözíti a benne hívőket. Csodálatos módon józanítja ki általa Isten a hallgatóságot. És több ezer ember tér meg abban az órában. Kijózanodnak a bűn józantalanságából, mámorából, a hazugságok mámorából, és az igazság talajára lépnek át. Kijózanodtak. Jézus Krisztus elküldte a tanítványait, hogy menjenek a világba, és hirdessék az evangéliumot, és az evangélium által Isten lelke kijózanítja a világot a bűn hazugságából, a bűn mámorából, az istentelenség részegségéből. Magához józanítja az egész világot, az evangélium által. Engem is magához józanított, és titeket is magához józanít az evangélium által, hogy hagyjuk el azokat a hazugságokat, amiket filozófusoktól tanultunk, vagy amiket tudósok ültettek a lelkünkbe, vagy amiket pszichológusok, vagy médiaszakik tápláltak belénk, akik megrészegítettek minket mindenféle hazugságokkal. És jön a Szentlélek az igével, és általa visszavisz minket a valóság talajára, az igazság talajára. Olyan csodálatos, ha már megtette velünk. De hogyha megtette egyszer, meg kell tegye másodszor, harmadszor, századszor és ezredszer is, mert hívőként is hajlamosak vagyunk a megrészegedésre. Timóteus példája is azt mutatja, hogy a hívő ember, még a hívő vezető is elveszítheti a józan ítélő képességét, mert fél. Vagy mert felfúvalkodik, naggyá és okossá válik, és erőt vesz rajta a kivagyiságának a tudata, és ettől részegedik meg. Vagy megrészegíti a pénznek a vágya, vagy a siker elérésének a vágya, a pozíció, a hatalomigéret, a tekintély megszerzése vagy megtartása. Hajlamosak vagyunk a megmámorosodásra. Hol ettől, hol attól részegedünk meg, olykor egy másik embertől, egy férfitől, egy asszonytól, aki nem a miénk. Megrészegedünk és elveszítjük a fejünket, mert olyan vágyak törnek ránk, és uralkodnak el rajtunk, amik teljesen kivetkőztetnek minket önmagunkból. Nem értékeljük helyesen az állapotunkat, a helyzetünket, a tennivalóinkat, a mondanivalóinkat, összezavarodunk, összezavarjuk az életet, magunk körül másokat is összezavarunk. Szükségünk van a lélek józanító erejére, a lélek józanító igéire. Ő az, aki jön, és Szentlélek az igével visszavisz a valóság talajára, és hozzásegít, hogy józan emberek legyünk, józan hívők legyünk, józanul végezzük a szolgálatainkat a gyülekezetben, józanul végezzük a világban a bizonyságtételünket Jézusról, józanul gyakoroljuk a testvéri kapcsolatainkat is. Őriz bennünket ez a lélek a rajongástól, a túlfűtöttségtől, az érzelmi csapongástól, a hangulati sodródásoktól. A józanság lelke az igével józan emberré tesz bennünket is. Józan ember tudja, hogy kicsoda ő, és kicsoda Jézus. Mindig tudja, hogy mennyire szükségem van arra, amit Jézus tett értem, hogy anélkül semmi vagyok, és senki vagyok. A józan hívő tudja, hogy honnan jövök, hova tartok. Keresem az Úr akaratát földi életemben. Igyekszek ahhoz igazodni. A józan hívő ember helyzetfelmérése józan. Életfelfogása, életlátása, világlátása, történelem felfogása is józan, mert az igén, Jézus szaván, az igazságon nyugszik. Két lábbal áll a józan hívő a földön. A realitás talaján áll, hogy így mondjam, és életét igyekszik embertársai javára és Isten dicsőségére élni, de úgy, hogy közben a lélek szüntelen józanítja őt. Hogy ne részegüljön meg a sátáni emberi világi hazugságoktól, a hazugságokat lehelő médiától, internetes fórumoktól, meg oldalaktól, és ne ezektől befolyásoltan lássa a világot másképp, mint ahogy az van, ne egy álomvilágba élje, ne az illúziók és hazugságok világában hozza a döntéseit, meg nyilvánuljon meg így úgy, hanem az ige talaján álljon, és józan ember legyen. Mennyire rossz egy részeg ember közelébe lenni. Rossz. Alig bírjuk elviselni. A kijózanított hívők közelébe jó lenni. Az egy alázatos ember, aki nincs elszállva magától, aki nem a hazugságok által befolyásolt ember, hanem az ige által befolyásolt ember, aki őt magasztalja és az Úrban örvendezik, számít Isten ígéreteinek a teljesülésére. Valahogy az ige talaján áll, az ilyen emberek mellett jó ott lenni. Jó volt Pál mellett lenni, jó volt Timóteus mellett lenni, és azóta is jó minden hívő ember közelébe lenni. Mert nem részegek ezek, hanem a lehető legjózanabb emberek. A józan ember az, akit Isten lelke, a józanság lelke józanít az Isten igéjével, és megtanít a szolgálat végzésére, evangélium hirdetésére, és a józan testvéri kapcsolatokra is. Szükségünk van nekünk is a józanság lelkére. A magunk egyéni helyzetében, gyülekezeti helyzetében, ezen a pünkösdön is. Jöjj, Szentlélek Isten, józanság lelke, és józaníts minket az igéddel. Amikor kezdünk spiccesek lenni, és ferdén látni önmagunkat, a pozíciónkat, a családban, a gyülekezetben, a szervezetekben, rosszul felfogni a világot, a múltat, a jelent, a jövőt, az igét, vagy amikor elkezdünk ide-oda tántorogni, és egyik istentelen döntést a másik után hozva, szégyent hozni a neveire, áldott megváltónknak, jöjj, Szentlélek, Úristen, és józaníts ki bennünket, ígéddel, drága erőddel és szereteteddel. Befejezzük azzal, hogy bizony a világban ma is olyan dolgok történnek, amik sokszor aggodalmat, ijegységet, félelmet gerjeszthetnek bennünk. És akkor, ha ezek hatása alá kerülünk, lebénulunk. Bár csak a pünkösdi lélek ma is ki tudná űzni belőlünk szavával a félelmet, és eltölthetne bennünket is erejével, szeretetével és józanságával. Mennyire másképp viszonyulnánk a szolgálatunkhoz a gyülekezetbe, az Úr Jézusról szóló bizonyságtételhez, és a bajban lévő testvéreinkhez is. Hát imádkozzunk azért, hogy Jézusunk lelke által, igéjével újítson meg minket, és tegyen erőteljes, bátor, valamint szeretetteljes és józan keresztjén emberekké, hogy így dicsőítsük őt, és így legyünk szabad és boldog emberek, akik embertársaink, lelki testvéreink javára is élünk. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Szentlélek, Úristen, imádunk téged, aki az erő, a szeretet és józanság lelke vagy. Benned, mint isteni személyben, a tökéletesség legmagasabb fokán jelen vannak ezek a vonások. Számunkra elképzelhetetlen az az erő, az a szeretet és józanság, ami benned van. És köszönjük néked, hogy te ezeket nekünk is adod. Nem tartva meg magadnak, az igén keresztül, amit te inspiráltál, te ihlettél, és te írsz a szívünkbe, ezáltal megadod nekünk is a szükséges erőt és szeretetet és józanságot. Köszönjük néked, hogy bevallhatjuk most sokféle erőtlenségünket, bevallhatjuk sokféle szeretetlenségünket, és józantalanságunkat is. Kérünk, bocsáss meg nekünk, tisztogass meg a szívünket ezektől a vétkektől, gyengeségektől, és kérünk arra, hogy ezek helyére igéddel te add meg nekünk azt az erőt, azt a szeretetet és józanságot, amit csak tőled remélhetünk egyedül. Tégy minket az erő, a szeretet és józanság embereivé, Szentlélek Úristen. Köszönjük néked, hogy Jézus Krisztusért kérhetjük ezeket tőled, ami áldott megváltónkért. Köszönjük néked, hogy érte van a meghallgattatás, és általa van a meghallgattatás. Kérünk téged arra, hogy segíts bennünket úgy élnünk ebben a világban, családjainkban, munkahelyeinken, gyülekezetünkben is, hogy meglássék rajtunk, hogy mi a te erőddel felfegyverve járjuk az életutunkat, mi a te józanságoddal és a te szereteteddel ellátva éljük az életünket. Kérünk téged, segíts, hogy így dicsőítsünk téged, és így használjunk mindazoknak, akik közé helyeztél. Köszönjük, hogy ezen az ünnepnapon is tanítottál minket, sőt, nem csak tanítasz, hanem adod most is igéd által, szent lelked által az erőt, a szeretetet és a józanságot a szívünkbe. Köszönjük, hogy így újítasz minket meg ma is, ezen az ünnepen is. És köszönjük, hogy éppen ezért áldhatunk és magasztalhatunk téged. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, nagy neved dicsőségéért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg a hirdetéseket. Egyházközségünk presbitériuma örömmel tájékoztatja az egyházközség tagjait, hogy 2020. június 7-én, pünkösd utáni vasárnap, újra indítjuk nyilvános vasárnapi istentiszteleteinket templomunkban. Egyelőre biztonsági okokból két istentiszteletet tartunk, 9 órától és 11 órától. A 9 órakor kezdődőre a 65 év feletti testvéreket várjuk, a 11 órakor kezdődőre a 65 év alatti testvéreket. Gyermekeket egyelőre nem fogadunk, így gyermekistentiszteleteket egyelőre nem tartunk, és a baba-mama szoba sem működik. A régi épület alsó szintje nem használható. A hétköznapi gyülekezeti rendezvényeinket, mint a bibliaóra, ifjúsági órák, hittanórák, imaóra, énekkar nem tartjuk meg. Aki eljön a templomba, a következőkre készüljön. Mindenki hozzon magával szájmaszkot, amit itt használni kell. Mindenki hozzon magával saját énekeskönyvet, ha nincs, szerezzen be egyet. Egy-egy énekverset szabad énekelnünk. Az épületben nem szabad csoportosulni, az udvaron szabad beszélgetni, de a templom előtti téren szabad mégis akadálytalanul megállni beszélgetni. A templomban a presbiterek irányításával csak a megfelelő védő távolság betartásával lehet helyet foglalni, csak családtagok ülhetnek majd egymás mellett. Az Isten tisztelet után a templomot mielőbb el kell hagyni. Előre jelezzük azt is, hogy előre láthatóan még két vasárnap, tehát június 7-én és 14-én fogjuk az Isten tiszteletet ezen a módon, az eddig megszokott módon felvételről közvetíteni. Azután a megszokott módon az Isten tisztelet hangfelvétele áll majd a testvérek rendelkezésére. A gyermek istentiszteletek felvételét egyelőre folytatjuk az eddig megszokott módon, hogy meddig azt a gyerekmunkások megbeszélése fogja majd eldönteni. Nagyon reméljük, hogy a fentebbi elővigyázatossági intézkedéseket hamarosan megszüntethetjük, és gyülekezeti életünk minden szempontból visszatérhet megszokott medrébe. Addig is köszönjük a testvérek szíves megértését. Szeretettel köszöntjük kedves minnyájukat. Ezt a levelet, amit most felolvastam, ezt olvashatják honlapunkon is, oda is felkerül, részletesen tanulmányozhatják a testvérek. Hirdetem azt, hogy ha Isten éltet bennünket, az ifjúsági hetet meg tudjuk tartani a nyári előrejelzett időpontban, augusztusi időpontban, és úgy tervezzük, hogy talán sikerül a gyülekezeti hetünket is megtartani. A járvány miatt elég bizonytalanok ezek a pozíciók, nem tudjuk, hogy s mint alakulnak majd a járvánnyal kapcsolatos szituációk. Egyelőre úgy tervezzük, hogy az augusztusi programjainkat meg tudjuk tartani. De ezekről a megfelelő időben tájékoztatást fogunk még adni. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, most záró énekül, énekeljük a 371. énekünk első versét, illetve utána következő verseit. 371. dicséretünk így kezdődik: Jézus Krisztus egy mesterünk, mennyei szent bölcsességünk. Fogadjátok Isten áldását. Pál apostolnak az efézusiakhoz írt leveléből, a 6. rész 10. verséből. Végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Áldott pünkösdi ünnepet kívánunk. Áldás békesség.